A nyár elején egy nagyon fontos döntést hozott Marosvásárhely egyik kosárlabdázója, Engi Rosenfeld Dávid, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Szia Zoli, köszönöm a meghívást.
Letetted a kosárlabdamezt, levetetted, és felvetted az öltönyt, vagy a kabátot, az edzői kabátot, és a Marosvásárhelyi Városi Sportklub felnőtt csapatának a másod edzője lettél. 27-28 éves vagy, tehát még úgymond kosárlabdában lett volna benned. Miért döntöttél emellett? És mennyire nehéz volt ez a döntés?
Igen, nem volt annyira nehéz, mivel én az elmúlt közel 5 évben a sportliceum ifi korosztályt edzem. Emellett persze profi szinten kosaraztam, de a múlt szezon vége fele volt egy beszélgetésünk Faragó Péter edzővel, aki feljött ezzel az ötlettel, hogy szüksége lenne még egy másodedzőre a stábban, és én őszintén nagyon örvendtem ennek az ötletnek. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó opportunitás elkezdeni az edzői karriert úgymond magasabb szinten, és úgy döntöttem, hogy ezen az úton folytatom tovább, mert amúgy ez egy olyan szakma, amit soha nem lehet túl hamar elkezdeni, mindig lehet tanulni belőle, és mivel ezt szeretném a jövőben, a hangsúlyt erre szeretném fektetni, úgy döntöttem, hogy ezen az úton folytatom tovább.
Tehát nem bántod ezt a lépést egyáltalán?
Nem, egyáltalán. Persze egy kicsit nehéz volt, mivel kosárlabda, amióta eszemet tudom, azt csinálom 8 éves korom óta. Ez
reggel edzés, délután edzés.
Igen. Éles stílus szempontjából egy kis váltás, de eléggé simán ment ez a tranzíció.
Mikor kezdted a kosárlabdát? Mesélj egy kicsit erről.
8 éves koromban, 3. osztályban, ha jól emlékszem. Stev Zakariás úr jött egy válogatásra az iskolában, és azóta úgymond rendszeresen kosárlabdáztam.
Beleszerettél a kosárlabdába, vagy a kosárlabda szeretett beléd, vagy?
Kölcsönös dolog volt. Nem, tényleg első pillanaton nagyon szerettem, és tudtam, hogy ezt szeretném csinálni a jövőben is.
Azt tudom, hogy jól bánsz a labdával, focizni is jól focizol.
A fociba lehet.
Bár nem szereted olyan nagyon.
Inkább nézni szeretem.
Inkább nézni szereted. Mi vonzott a kosárlabdában téged? Mi volt az, ami megfogott ebben a játékban?
Hát elsősorban abban a korban a maga a csapat szellem, ami nagyon vonzott, hogy többen vagyunk, barátokat könnyebb volt szerezni, és emellett meg utána lépésről lépésre megtetszett maga a sport is. Ugyebár a kosár az egy olyan sport, ahol nagyon sokat, nem csak a fizikai adottságok fontosak, hanem szellemileg is nagyon ott kell lenni, és nagyon vonzott ez a része, ez a taktikai, meg a részletek.
Tulajdonképpen ezt elárulhatom, hogy nagyjából végig kísértem a sportolói karrieredet, a fiammal is együtt kosaraztatok elég hosszú ideig, és láttam a fejlődést, amin keresztül mentél, láttam azt a kitartást, ugye országos bajnokok voltatok, rengeteg országos versenyen vettetek részt, küzdöttetek, harcoltatok, bárki volt az edző, azért mindig megtalálta nálatok azt az összhangot, amivel előre tudtok lépni, és ami pozitívum, hogy annak a generációnak jó néhányan a tagjai közül egészen magas szintre jutottatok. Tehát NB1-es játékosok lettetek, első osztály játékosok. Ami azért is fontos ezt kiemelni, mert te is tudod nagyon jól, hogy milyen kevés gyerek éri meg a felnőtt kort.
Igen, ez így van. Főleg az a generáció, ami nekünk volt itt Vásárhelyen, a 97-es generáció, ugyebár jó néhányan első ligában sikerült szerepelni, ami nagyon ritka amúgy Románia szinten, hogy egy csapatból, főleg egy ilyen kisvárosból, mi Vásárhely, több játékos feljusson felnőtt szinten szerepelni.
Talán a legmagasabb szintre jelenleg Ráros utca jutott. Igen, abból a csapatból, ugye most román válogatott
játékos. Külföldön is játszott, most román válogatott, Vulcsán szerepel.
Igen, és nemrég ugye a magyar válogatottat legyőzték itthon, most a hétvégén pedig vereséget szenvedtek, de ott van a válogatottban folyamatosan. Igen. Rajtad kívül és Ráros utcán kívül még Bölöni Tamás játszott abból a generációból.
Igen. Ő is tavaly előtt hagyta abba.
Tehát egy 3-as fogat úgymond kijött egy 15-ös keretből, ami egy óriási dolog. Igen. Mi volt annak a csapatnak a titka?
Hát elsősorban az edzők munkája. Itt megjegyezném Trifi Gyorgyet, Sós Tibor, akivel kezdtük, utána Steph Zakarias vette át, szóval mindannyian hozzátettek ehhez, hogy mi ide jussunk, ahova sikerült. És persze a rengeteg munka és fegyelem, mert anélkül nem lehet elérni.
Neked nagyon jó kezed volt a hárompontostól, ugye téged így ismernek, a hárompontos dobó. Erre külön gyakoroltál, vagy ez tehetség kérdése?
Szerintem van benne egy kis tehetség is, de főleg rengeteg munka, mert tényleg az volt az a dolog, amire mindig nagy hangsúlyt fektettem, és mindig edzések előtt jártam pluszba dobni, edzés után maradtam pluszba, szóval ez egy olyan dolog volt, ami idő alatt sikerült felépíteni.
Mégsem tudtál berobbanni a felnőttek közé. Nem tudtál alapemberré válni. Ennek megvannak a különböző okai, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt.
Igen, így van. Lehet, hogy lehetett volna jobb karrierem, úgymond, de valamennyire ki vagyok békülve azzal, amit sikerült meghozni. Lehet, hozhattam volna jobb döntéseket pályafutásom során, de most már...
Mire gondolsz? Esetleg máshová igazolni? Vagy...
Igen, néha egy-egy pillanatban más döntéseket hozni, más csapatokhoz menni, de én mindig is szerettem itthon szerepelni, és a vasárhelyi közönség előtt játszani, ezért nagyon is hálás vagyok, hogy ez sikerült, és magam szerint ki vagyok békülve ezzel, amit sikerült összehozni.
Ugye volt a Maros Kosárlabda Klub, amely csődbe ment, akkor még fiatal voltál.
Igen.
De már megmutattad ott a...
Igen, az volt egy például egy pillanat, ami rosszul jött az a csődbe menés.
Pontosan akkor kezdtél kiteljesedni.
Igen, ott voltam 19-20 év körül, ahol lehetett volna az a lépés, hogy szintet lépni.
És akkor el kellett volna menjél máshová, úgy érzed?
Hát akkor muszáj volt elmenni.
De volt, el is mentél.
Igen, igen. Utána meg következő, akkor Szebenbe igazoltam, abban az évben jött a Covid, ott megint félbeszakadt a bajnokság, szóval elkaptam egy ilyen periódust, ahol több szezon egymás után, ami nem folyt le a végéig.
Igen, ami végül is miben érintett téged? Az, hogy nem volt elég játék lehetőség, ez az egyik dolog. Mentálisan ezt te hogy fogtad fel? Mert mikor ott mentálisan... vagy fiatalként, kirobbanó fizikummal, akarattal, ugye úgy érzed, hogy ahogy a kosárlabdában szokták mondani, hogy szétszakítod a palánkot, de mégis egy fallal találkoztál, Covid-dal, itt a csapat megszűnésével.
Igen, nem tudok erre egy külön okot találni, de így kellett történjen. A sors
de ezt te hogy élted meg?
Hát néha frusztráló volt részben, mert ugyebár volt a régi Maros KK, ott lehetett tudni, milyen anyagi gondok voltak, mindig késések, fizetéssel, ez az, utána jött a Covid, ott megint egy pár fizetést nem kaptunk ki szezon végén, és utána döntöttem el, hogy belépek a tanügybe a sportliceumhoz, hogy gyerekeket edzek, hogy épp azért, hogy legyen egy biztos jövedelem. És akkor utána úgy valamilyen szinten megoszlott a sport, meg az edzősködés, és utána lépésről lépésre rájöttem, hogy inkább az edzősködés felé szeretnék hajlani.
Akkor egy kicsit a játékos karriert mellőzted? Mert
nem mellőztem.
Másképp nem maradtál volna keretben.
Igen, nem mellőztem, csak valahogy utána nem sikerült épp olyan szinten szerepelni, mint azelőtt.
Vásárhelyen és Szebenben játszottál? Ez volt a két csapatod? Vagy?
Igen, még volt egy rövid kiruccanás Brailán a második ligában, amikor itt csődbe ment a Maros KK.
Amikor itt nem volt semmi.
Igen. Ott sikerült is feljutni. Alin Borsával ketten igazoltunk akkor egy hónapra oda, épp a Final Four-ra. Ott sikerült megnyerni a bajnokságot és feljutni a Nemzeti Ligába. És még volt egy fél évem azelőtt Temesváron a Timbánál. Ugyancsak a második ligában, akivel szintén sikerült megnyerni a második ligát és feljutni.
Van egy csomó bajnoki címe.
Igen,
második ligás bajnoki címe. Kerettag voltál akkor, amikor a Maros Kosárlabda Klub döntőket játszott? Vagy akkor még túl fiatal volt?
Igen, benne voltam a keretben. Igen, edzéseken is jártam. Ugye nem volt akkor a szerepem a csapatban még, de ott voltam a csapat körül is.
Tehát ott is van úgymond érmed.
Igen.
Ezüst és bronz.
Ezüst, meg egy román kupa, második hely.
Második hely. Hogyan éltétek meg akkor, hogy annak a csapatnak soha nem jött össze az aranyérem?
Igen, valahogy mindig nagyon közel voltunk, de sohasem eléggé közel.
Ugye hát, te akkor kicsi voltál, idézőjelben
véve. 17 éves, 18. Igen.
Olyan játékosok játszottak, akikre mindenki felnézett a, nem csak a városban, hanem az országban is, a bajnokságban is. Azért bajnoki döntőt játszani, kupa döntőt játszani, hajszálra lenni a kupa győzelemtől, az nem mindenkinek adatik meg.
Azok nagyon fontos részek a vásárhelyi kosárlabda történelmében, de valahogy sajnos nem sikerült soha egy bajnoki címet nyerni, vagy egy kupát megnyerni. Mindig volt egy, visszaemlékszem, Kolozsváron a bírói döntésre, amikor az utolsó másodpercben kikaptunk. Na, mindig egy kicsi hiányzott.
Frusztrált téged ez? Ott voltál, és milyen jó lett volna legalább a bajnoki
cím? Szép lett volna, de jó, nem mondhatom, hogy frusztrált, de szép lett volna.
De jól esett volna.
Jól esett volna, igen.
Hogy Engi Dávid úgy vonul vissza, hogy országos bajnok a felnőtteknél is.
Igen, szép lett
volna. És az első osztályban, vagy kupa győztes. Igen. A másik dolog, amiért ugye hazai játékosként akár kevesebb lehetőséget is kaptatok, ez a külföldi invázió. Ezt ugye te most vegyük át, egy kicsit forduljunk át az edzői minőségedre. Okay. Hogy látod a külföldi játékosok jelenlétét? Gondolom játékosként frusztrált, hogy ott van, jön, alanyi jogon mindig megkapja perceket. Még lehet, hogy nem is volt jobb, mint ti. De külföldi bajnokságból jött, jó volt a CV-je, az önéletrajza, és ő automatikusan kapta a lehetőséget, ti pedig küzdködtetek, gürcöltetek heteken keresztül, és betettek egy-másfél percre.
Igen, ezt ugye, hogy te mondod, amikor az az igazán frusztráló, amikor van, amelyik olyan játszik, amelyik nem jobb, mint te. Mert senkinek semmi gondja nincs a külföldiekkel, akik tényleg szintet azért jönnek, hogy minőséget hozzanak, és hogy a bajnokság szintjét növeljék. Ezt szerintem mindenki elfogadja. Csak az a baj, hogy vannak olyanok is, akik úgymond lehet, hogy nincsenek olyan szinten, mint a fiatal roma játékosok, vagy a roma játékosok, de attól függetlenül vannak olyan csapatok, ahol lényeges perceket kapnak. És ezzel elveszik az itteni játékosok szerepét.
Te edzőként most ezt hogy látod? Ugye fiatalokat is folytatod, igaz, az ifjúsági csapatokkal?
Igen, igen, igen.
Tehát őket is fel kell neveljed egy olyan szintre, ahol ők is ugyanezzel fognak szembe találkozni. Jó, hogy most két hazai játékos kötelező szerepeltetése van, emellett ott van három idegen a pályán, illetve három a padon. Edzőként ezt hogy látod? Hoznak annyi minőséget, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy egy kicsit másképp kellene?
Szerintem az utolsó pár idényben tényleg olyan külföldiek kezdenek érkezni a román bajnokságba, akik minőséget hoznak, és a bajnoksághoz. De ugyanakkor a hazai játékosoknak az egyetlen egy esélyük, hogy tényleg keményen dolgozzanak, és felvegyék velük a versenyt. Még akkor is, ha nagyon nehéz összetenni egy, tegyük fel, 18-20 éves itt tenni játékost egy 30 éves külföldivel, aki nem tudom hány éve játszik Európában, de sajnos nincs más lehetőség, és muszáj felvegyék velük a versenyt. És ez csak rengeteg munkával és fegyelemmel lehet.
Igen, nem lehet mindenki Luka Doncsics, hogy 17 évesen bajnok, vagy Euróligát nyerjen, úgyhogy már 16 éves korától szinte a Real Madridnak az alap irányítója volt. Ilyen tehetség talán 100 évben egy, ha születik.
Biztos,
viszont éppen igen. Az a probléma, hogy egy 18 éves játékos, aki befejezi az ifjúsági karrierjét, ezzel ti is szembesültetek, ugye be kellene lépjen a felnőtt csapat kapuján. De hogyha vannak ilyen 30 éves, hatalmas tapasztalattal rendelkező idegen légiósok, illetve mellette az úgymond jó hazai játékosok, akik szintén 25-30 évesek, akkor egy 18 éves gyerek mennyire van felkészítve, hogy ebbe a közegbe megállja a helyét?
Igen, ez az a kérdés, hogy mennyire van felkészülve, és itt az ifi edzők dolga, hogy felkészítsék a játékosokat, hogy amikor elérnek 18-19 éves korukban, hogy megállják a helyüket úgy fizikailag, mint taktikailag egy felnőtt csapatban. Mert van például rengeteg fiatal gyerek, aki ezekkel hiányokkal érkezik oda. És ott már nagyon nehéz bepotolni, vagy nincs türelme épp az edzőnek, mert...
Hát a felnőtt csapat edzője nem fog az alapokkal foglalkozni, igen, hogyha hiányosságok vannak.
Mert amúgy szerintem rengeteg tehetség van nálunk. Megnézhessük az idén nyári eredményeket az ifi Európa-bajnokságokon. Ugye sikerült bemaradni az A divízióban, ami most történt először U16-ban és U20-ban. ami szerintem egy nagyon jó jel, és azt mutassa, hogy tényleg vannak tehetséges gyerekek. Uh-huh. Most azt a kaput kell megkapni, hogy vezessük be őket a felnőtt szintre.
Mondtál egy nagyon jó kulcsszót, hogy U20-as válogatott. De Romániában nincs U20-as bajnokság.
Igen, így van.
Tehát
viszont van, ez is egy, lehet egy probléma. Ugye már van B-divízió, ami ligai néven szerepel. Többnyire fiatalokkal, de ott is óriási a különbség a között és a nemzeti liga között. Szóval összesen lehet hasonlítani. Egy-két csapaton kívül, aki persze az a célja, hogy feljusson a nemzeti ligába a következő idényben, a többi fiatalokkal úgymond lehetne egy ilyen U20-as bajnokságnak is nevezni.
Ja, ott nem igazán tud fejlődni egy 18 évet betöltő játékos, aki már az ifjúsági korból kiesett a Liga 1-ben. Tud fejlődni annyit, hogy mit tudom én, 2 évet játszik a másodosztályban, és utána erőteljesen tudjon kopogtatni az első liga kapuján, a nemzeti liga kapuján?
Ez egy jó kérdés, szerintem tud, de olyan...
Én csak jó kérdéseket teszek rá, mert...
olyan, szerintem olyan csapatba kell menjen, amiknek tényleg az a célja, hogy feljusson a nemzeti ligában, és egy olyan csapat, ami, ahol megtanulja a fegyelmet, megtanulja, hogy mit jelent az, hogy komolyan dolgozni, és úgy van esélye.
Mi a véleményed a későn érő típusú játékosokról? Mert van olyan is, aki még 19 éves korában nő.
Igen, így
fizikailag
van. Nekik szerintem a kulcs, hogy rengeteg türelmük legyen, és hogy ne adják fel, hogy amikor elérik azt a sport maturitást, akkor legyenek azon a szinten, hogy tudjanak szerepelni.
Hát igen, látunk játékosokat, akik hirtelen megnőnek.
Igen, 19-20 éves korukban.
2 métert meghaladják, de fizikailag ugye elveszítik az izomtömeget, azt nem lehet egyből újra pótolni. Kalimpálnak a kezeivel, lábaival, egyszerűen nem érzi a játékot, pedig ő tehetséges volt, mit tudom én, 17 éves korában, 1,80 pár centivel.
Igen, ezért mondom, hogy nekik türelemre van szükség, hogy kitartsanak addig a pillanatig, ameddig tényleg eljön.
Sok olyan problémát felvázoltunk itt most, ami a jövendőbeli edzőnek egy óriási feladata.
Igen.
És ugye az edzők általában ezzel szembesülnek, és nagyon-nagyon sok edző, aki nem eredménycentrikus, hanem tényleg a jövőt formálja, jövőt szeretné formálni, azok ezzel küszködnek. Vannak az eredménycentrikus edzők, azokat ismerjük, akik egy-egy tornán jó eredményt akarnak elérni, függetlenül, hogy milyen munkával. Mi a véleményed erről?
Igen, sajnos ez is egy probléma a román kosárlabdában, hogy sokan azért hajtanak, hogy minibasketten, babybasketten, U12-ben bajnokok legyünk, ami szerintem egyáltalán nem egészséges. Sokkal jobb lenne korrektül felépíteni azokat a gyerekeket, megtanítani nekik az alapokat, és lépésről lépésre, amikor abba a korba jutnak, hogy a nemzeti ligában szerepeljenek, legyen meg egy alapjuk, ami tényleg hasznos, és tényleg egy teljes mértékben kiépíti ezt a játékost.
Most beszéltünk a játékos karrieredről, az ifjúsági edzői karrieredről, most akkor térjünk át arra, ami a legfontosabb lépés volt számodra idén nyáron, a felnőtt csapat másodedzője lettél. Faragó Péterrel, illetve Vlád Porával fogsz dolgozni, ők ketten alkotják a tavalyi stábot, hozzájuk csatlakozol te is az edzői formációban. Mi lesz a te feladatod? Miért kértek fel, és miért vállaltad el?
A feladatom többnyire a scouting részén lesz, így egyeztünk meg. Ugye én és Vlád és természetesen Péter is a scouting részét fogjuk elosztani. Azért volt szükség erre, hogy mindenkinek könnyebb legyen, és hogy sokkal részletesebben tudjuk az ellenfélt felülvizsgálni.
Feltérképezni,
igen. És azért vállaltam el, mert úgy láttam, hogy ez egy nagyon jó opportunitás elsősorban, mert ugyebár ismertem már Pétert is és Vládot is, és szerintem nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És egy olyan közeg is, eléggé szoros kapcsolatunk van, és egy olyan közeg, ahol tényleg én is jól érzem magam, érzem, hogy bíznak bennem, ha úgy van, meghallgassák a véleményemet, és szerintem közösen egy nagyon jó kis csapatot tudunk összealkotni.
Tulajdonképpen ez a scouting, ez a játékos megfigyelést.
Játékos csapat.
Csapat megfigyelést csapat, jelenti. Igen. Ugye nyáron a csapat átalakult, igazolt új játékosokat, ebben is segítettél nekik? Játékos
igen,
megfigyelésben?
Igen. Együtt néztük sok-sok órán keresztül rengeteg játékost.
Volt olyan játékos, akit te találtál? Akire te mondtad azt, hogy na ez jó lenne?
Igen, persze közösen ki volt adva a lista játékosokkal, és mindannyian megnéztük, kinek mi tetszett, aztán közösen átnéztük az összeset.
Pozitívumok, negatívumok, ezeket ki kellett.
Így van. Szóval sokkal több időt felvesz ez a szakma amúgy, mint a játékos.
Pattogtatjuk a labdát.
Igen, de ugyebár fizikailag nem annyira megterhelő.
Játékosként milyen edzőnek tűnt Faragó Péter?
Nekem akkor is nagyon szimpatikus volt, és egy olyan, látszott, hogy egy olyan ember, aki nagyon sokat készül, nagyon sokat építi fel az edzéseket, a mérkőzéseket, és ugyanez a kép jött le, mint kollega is.
Mint most egy kollega.
Igen.
Más a kapcsolatotok most?
Egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, mondhatom úgy.
Érződik-e az, hogy egy másik kosárlabda iskolából jön? Hiszen Magyarország azért egy kicsit más kosárlabdát játszik valahol.
Igen, igen. Észre lehet ezt venni úgy a főleg a taktikai részében és a maga felkészülésben, a mérkőzéseken, mérkőzési felkészüléseken érződik ez.
Tavaly egy korlátolt csapat volt a Marosvásárhelyi Városi Sportklubnak, ugye az átigazolási tilalom miatt régi, klasszikus veterán játékosokra kellett építeni, azokra, akiket le lehetett igazolni, és hát az átlag életkor az bőven 30 év fölött volt. Most sikerült néhány fiatalabb amerikai játékossal erősíteni, ugyanakkor ott maradtak még a megbízható veteránok, és itt Sánta Szabolcsra gondolok elsősorban, hiszen ő tavaly a legjobb román játékos volt, a legjobb román center volt a bajnokságban, ami 38. évében jár.
Igen, 38.
Ez egy óriási
nem semmi
dolog. Milyen szerepet szántok neki, és te edzőként, most már másod edzőként, hogy fogsz viszonyulni hozzá, hiszen még mindig 10 évvel idősebb,
igen,
mint te. Azt emlékszem, hogy pályán sokszor volt, hogy megölelt, megpaskolt, biztatott.
Minden volt benne.
Néha hangosabban is rátszólt, ritkásabban, de most teljesen más szerepben vagytok.
Igen, de szerintem ez úgymond segíthet is a csapat és a stáb közötti kommunikáláson, mert szerintem én leszek az a személy, akihez a játékosok ugyebár nyíltabban fognak fordulni, hogyha valami probléma van, vagy valamit orvosolni kell. Szerintem én leszek az a kapocs.
A pszichológus?
Nem, egy pszichológus, nem. De a kommunikáció szempontjából.
Ha már itt vagy, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy a csapat elkezdte a felkészülést, és lesznek ugye edzőmérkőzések, felkészítő mérkőzések, és milyen elképzelés van a te fejedben a következő bajnokságról?
Igen, elkezdtük a felkészülést, megérkeztek a külföldi játékosok is. Most a cél az, hogy ugye a csapatot összehozni, a játékosok ismerjék meg egymást, illeszkedjenek be. Szerintem nagyon fontos a csapat belüli légkör, hogy mindenki jól egyezzen egymással, ez az egyik alapja. Hamar hétfőn, úgy tudom, van is már felkészülő mérkőzésünk, jövő hétfőn. Azzal kezdjük a barátságos meccsek sorozatát. A jövő az idénre pedig a cél a rájátszásba jutás, ami szerintem egy nagyon realisztikus objektív.
Az első 8-ba kerülés.
Igen, az első 8-ba. Első 7-be ugyebár, mert Kolozsvár nem szerepel csak a rájátszásban csatlakozik a bajnoksághoz, úgyhogy marad 7 hely a
apropó, ti ezt hogy nézitek, ezt a kolozsvári kérdést? Ugye, oké,
szerintem
Eurocupban játszik egészen magas szinten, egy közös Balkán bajnokságban, az ABA ligában, ahol
igen, ami
nagyon erős.
Egy nagyon erős bajnokság, és ez ugyebár van például a más bajnokságokban is, hogy ezt így csinál, például Szerbiában, ahol van a Red Star meg a Partizan, ők is ugyanúgy.
Csak a rájátszásban.
Igen, ők azt hiszem csak az elődöntőbe csatlakoznak a bajnoksághoz.
Annyival jobb csapat Kolozsvár, hogy ezt megérdemelje?
Szerintem igen, még akkor is, ha sokan mondják, hogy a tavalyi szezonban ugyebár szenvedtek vereségeket szezon, és nem is első helyen fejezték be a
az alapszakaszt.
Szerintem Kolozsvár egy szinttel a bajnokság felett van.
Ugye Nagyvárad majdnem megtréfálta őket.
Igen,
a döntőben.
A döntőben is.
Hajszára voltak a bajnoki címtől a nagyváradiak, de azért Kolozsvár hozta azt, amit mindenki elvárt tőle. Igen. Alapesetben. Tehát...
És amúgy a Román Kosárlabdának is egy nagyon jó image, hogy ebben a bajnokságban szerepelnek, és úgymond euroligás csapatok is fognak jönni Kolozsvárra játszani.
Igen, viszont a román bajnokság éppen emiatt veszít, mert nem fogtok ti sem Kolozsvárra játszani, maximum ha feljut a csapat a playoffba,
a
rájátszásba.
Igen. Szóval megvannak a pozitívumok, meg a negatívumok is, de mint kép és mint image a román kosárlabdának szerintem egy plusz.
Be kell jutni a legjobb hét közé, és aztán
feltétlenül
lehet
ez
majd.
A cél.
Mennyire erősödött az utóbbi időben a román bajnokság? Te ezt játékosként is láttad eddig.
Szerintem évről évre erősebb. Évről évre nőnek a költségvetések a csapatoknál, jobb és jobb játékosokat hoznak, szóval tényleg szerintem egy nagyon, nagyon komoly bajnokságról kezdünk beszélni.
Színvonalas mérkőzések vannak, és televíziók mégsem közvetítenek meccset, nagy ritkán. Ugye YouTube-on ott van, ingyenesen lehet nézni egy kamerás felvételeken, ami mégiscsak jobb, mint hogyha csak írásban lehetne követni a mérkőzést. De azért nem frusztrál egy kicsit benneteket az, hogy a kosárlabdát így a televíziók majdnem semmibe veszik? Esetleg fordulónként van egy
meccs. Igen, frusztráló. Főleg még úgy tudom, az Euroligát sem mutassák.
Nem.
Múlt idén nem közvetítették. De biztos megvan nekik is az okok. Szerintem nincs annyi néző.
Szerinted nem annyira népszerű a kosárlabda?
Szerintem itt Erdélyben igen, de van rengeteg csapat, ahol elmész és van 50 ember, 100 ember a tribünben. Valahogy nem vonza őket a kosárlabda, pedig kellene.
Pedig kellene, mert egy látványos igen. És szép játék, igen. Igen. Hát, igen, Erdélybe elmegyünk, akkor Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szeben, még Temesvár is.
Igen.
Hogy elég szép nézőszámot produkál. Annak ellenére, hogy Marosvásárhely nem tartozott a top csapatok közé, itt rendszeresen megtart a sportcsarnok a hazai mérkőzéseken. Aztán az ember lemegy Voluntárra, vagy nem tudom, fogság.
Igen, bukaresti csapatok.
Délen,
valamiért nem vonza az embereket.
Pitest kezd gyűlni, Römniku Völcsán, amely egy három éve alakult csapat, ugye.
Krajován régebb. Rengetegen jártak az utóbbi időben, nem annyira.
Fúj a szél,
igen.
Temesvár is hasonló nagyjából. Érdekes ez a jelenség mindenképp, hiszen a kézilabda a másik, amely népszerű. Mondjuk ott bajnokok ligája meccseket közvetítenek, de a hazai bajnoki meccsek szintén nem kerülnek képernyőre.
Igen.
Ennyire foci központú társadalom a román?
Úgy tűnik, pedig ha jól tudom, gyerek szinten az egyik legnépszerűbb játék, csapatsport az országban, úgyhogy...
Ez egy érdekes dolog.
Nem tudom, vagy a marketing része nem jó, vagy a csapatoknál.
Engi Dávid, erre majd edzőként hát, ha megtalálod a választ.
Jó, megpróbálom.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked Faragó Péter és Vlád Pora mellett. Aztán miért ne... Néhány év múlva lássunk téged felnőtt csapat vezető edzőjeként. Ki tudja, a nagyvilágban, Euroligás csapatnál.
Köszönöm szépen a meghívást, és reméljük, hogy minden jó lesz.
Majd egy Euroligás csapat kispadjáról is fogok interjúzni veled, hogyha megengedett.
Úgy legyen.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.